Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet. A mai Isten tiszteleten a Cselekedetek könyvének 3.-4. fejezete van soron. Nem fogom az egészet előre felolvasni, hanem ahogy haladunk, úgy apránként egy-egy fontosabb részt olvasok fel, és kezdem a 3. rész 10. versével. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére, délután 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit napról napra letettek a templomnak abba a kapujába, amelyet ékes kapunak hívnak, hogy alamizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alamizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és ezt mondta, nézz ránk. Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter ekkor így szólt hozzá, ezüstöm és aranyam nincs nekem, de amim van, azt adom neked, a názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és bokája. Felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában, és félelemmel telve csodálkoztak azon, ami vele történt. Kedves testvérek, 1963. augusztus 28-án Washingtonban a múlt évszázad talán legnagyobb hatású beszéde hangzott el, és ebből idézek most néhány részletet. Nem lehetünk elégedettek, amíg a rendőri kegyetlenség kimondhatatlan rémtetteinek négerek az áldozatai. Addig nem lehetünk elégedettek, amíg fárasztó utazásoktól elnehezült testünk nem pihenhet meg az utak mentén álló motelekben és a városok szállodáiban. Addig nem lehetünk elégedettek, amíg a négerek mozgása alapvetően egy kisebb gettóból egy nagyobb gettóba a költözésben merül ki. Addig nem lehetünk elégedettek, amíg egy Mississippiben lakó néger nem szavazhat, és amíg egy New Yorki néger azt hiszi, nincs miért voksolnia. Majd ezután Martin Luther King így folytatja. Van egy álmom. Egy napon fel kell majd ez a nemzet, és megéli, mit jelent valójában az, ami a hitvallásában áll. Számunkra ezek az igazságok nyilvánvalóak. Minden ember egyenlőnek van teremtve. Van egy álmom. Egy napon Georgia vöröslő dombjain a hajdani rabszolgák fiai és a hajdani rabszolgatartók fiai le tudnak ülni a testvériség asztala mellé. Van egy álmom, hogy egy napon még Mississippi állam is, amely ma az igazságtalanság és az elnyomás forróságától szenvedő sivatag, a szabadság és a jog oázisává fog változni. Van egy álmom, 4 kicsi gyermekem egy napon olyan országban fog élni, ahol nem a bőrük színe, hanem a jellemük alapján fogják megítélni őket. Martin Luther King az amerikai polgárjogi mozgalomnak talán legismertebb harcosa volt, aki nagyon jól látta az igazságtalanságokat, a társadalmi visszásságokat, és ezeket szóvá is tette, felemelte ellene a hangját. De nem csak ezeket látta, hanem látott még valamit. Látott valamit a tapasztalt valóságon, az elnyomáson, az igazságtalanságon túl, és ez határozta meg őt, az álma. amiről itt is beszél. Kedves testvérek, történetünkben döntően a szereplőket fogjuk végigvenni. Szereplőket, akik között látunk egy bénát, látunk két apostolt, látunk egy tömeget, nagyon röviden, és látjuk a hatóságnak az embereit. Ezeket a szereplőket valami összekötés, ez a valami az, hogy ők mind látnak valamit, és hogyan látnak valamit. Ez a történetnek a kulcsigéje, különösen is a történetnek az elején, a harmadik rész elején. A béna meglátja Pétert és Jánost, amint jönnek az imádkozás órájára, és a két apostol is rátekint a bénára. Majd így fordulnak hozzá, néz ránk. Erre a béna felnéz rájuk, és amikor meggyógyítják ezt a szerencsétlen embert, akkor a meggyógyult embert látja az egész nép, és dicséri Istent. Az apostolok ezután kérdik a tömeget, hogy mit bámulnak, mintha saját erejükből vitték volna véghez a csodát. És másnap, amikor kihallgatják őket, a hatóság ugyan nem látta a csodát magát, de láthatja a meggyógyult embert, és értesült arról, ami történt. És emellett látják az apostolokat. Látják, milyen bátran beszélnek, és ezért megfenyegítik őket. De az apostolok azt mondják, hogy nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. És amikor visszatérnek a társaik, az övéik közé, akkor imádkoznak Istenhez, és azt kérik, hogy tekints a fenyegetésükre. Először is a béna ember. Ez az ember hosszú évek óta, azt olvasuk, 4 évtizede legalább, béna, akinek a megélhetéséért minden reggel oda kell ülnie a templom ékes kapujába. A korgó gyomrát csak így töltheti meg. Nap mint nap oda viszik őt, másokra van utalva, ki van szolgáltatva, először is a családjának, aki reggel oda viszi, este pedig hazaviszi őt, másodszorban pedig az arra járó embereknek, akik vagy könyörülnek rajta és szórnak valami alamézsnát, vagy nem. A célja ennek az embernek az, hogy elegendő alamézsnát tudjon összegyűjteni, máról holnapra él. És hogy így ne legyen terhére a családjának, és ne korgó gyomorral térjen nyugovóra esténként. Természetesen a jótékonykodás a zsidó vallásnak a része. És azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek az embernek a koldusok között a páholyban jutott hely, az ékes kapuban ül, ahol nap mint nap rengeteg vallásos zsidó ember fordul meg, remek helyet kapott. De mégiscsak béna ember. Amit ez az ember lát, az, ahogy említettem, a lehetséges jótevők. Kétféle embert lát, az egyik, aki teheti és ad, a másik pedig, aki nem ad. Emellett látja még a templom kaput is, az arannyal és ezüsttel díszített ékes kaput, ezért hívják így, és látja és tapasztalja később, hogy hát ezek az apostolok, akik segíteni akarnak neki, ezek szegények. És azt is látja, hogy noha nem éppen mindennapi dolgot tesznek, a sikerből nem kovácsolnak tőkét. A szószoros értelmében sem. De ezek az apostolok lesznek azok, akik változást hoznak a történetben, és az ő életében is. És ezt a változást külön kiemeli az elbeszélő, ezekkel a szavakkal adja vissza. A béna ember, miután meggyógyult, felugrott, talpra állt és járt. Bement velük a templomba is, járkált, ugrándozott és dicsérte Istent. 7 igével adja vissza az elbeszélő a megváltozott helyzetet. Amit korábban nem volt képes ez az ember, az most túlárad. Ugrál, járkál, és természetesen elismeri, hogy mindezt Istentől kapja, dicséri érte Istent. Hét ige fejezi ki az új teremtést, ez az ember újjá teremtetett. Másodszor az apostolok. Az apostolok, akik vallásos zsidók, mennek az imaórára. És a történetben a változást az hozza, amit látnak, és ahogy látják ezek az apostolok. Ez vezet változáshoz. A legfontosabb, hogy a béna embert nem zavaró tényezőnek tekintik. Nem ünneprontónak, aki talán jobb lenne, hogyha néhány lépéssel arrébb kéregetne, mert itt megrontja a jó hangulatot, vagy az ájtatosságra igyekvőket, hanem látják a segítségre szorulót, a szükségben levőt. És ebben az emberben, ebben a bénában látják egyúttal a régi és megromlott világot, azt a világot, amelyik megváltásra szorul, amelyik sóhajtozik, és Isten irgalmát kéri talán hangtalanul is. És bár ez önmagában elég nagy fegyvertény, én azt gondolom, hogyha valaki így tud tekinteni ilyen helyzetekre, vagy ilyen emberekre, de nem csak erről van szó. Tehát ez nem pusztán egy másfajta gondolkozás, ez nem pusztán pozitív gondolkozás, és nem pusztán humanizmus az, ami az apostolokból árad, és ami az apostolok gondolkodására jellemző, hanem egy egészen másfajta világnézet, aminek az alapja, hogy Jézus feltámadt, és ezzel mi beléptünk a Messiás uralmába. És ha a Messiás uralkodik, akkor ahogy hallhattuk Ézsaiás 35-ben, és olvashatjuk számtalan helyen az Ószövetségben, ha a Messiás uralkodik, ahol a Messiás uralkodik, ott a bénáknak fel kell pattanniuk, a vakoknak látniuk kell, ott a bűnök megbocsátatnak, a régi eltöröltetik, minden újjá lesz. Ők ezzel számolnak, és így tekintenek erre a valóságra, mely számunkra hétköznapi és megszokott, de ők más szemekkel tekintenek erre a valóságra. Tehát látják azt, hogy itt valami másról is szó van. Látják Isten új világát, Istennek az új teremtését, és látják a régit Jézusnak, a meghalt és feltámadt Messiásnak a fényében. És ez készíteti őket arra, hogy ne egy-két garast vessenek oda, hanem ennek az embernek hosszú távú segítséget nyújtsanak. És ezért mondják ezt, ezüstöm és aranyam nincs, de amin van, azt adom neked a názáreti Jézusnak, a Messiásnak nevében, kelj fel és járj. Amikor Jézus elbúcsúzott tanítványaitól, pontosan ezzel bízta meg őket, hogy kaptok erőt, és ezzel fogtok bizonyságot tenni rólam. És a tanítványok, János és Péter a Szentlélek erejével veszi fel a küzdelmet a sötétség hatalmával és erőivel. Mit látok? Török Bálinton, ahol lakunk, amikor várok a buszra, időnként megjelenik a buszmegállóban kéregetni egy fiatal lány, elég zavart lány. És többek között az a kéreget, hogy terhes. És megmondom őszintén, engem ez egy idő után már eléggé idegesített, különösen két évi terhesség után már egy kicsit elvesztettem a türelmemet, De mit látok ezen a lányon? Felvetődött bennem a kérdés. Pusztán azt, aki ki tudja milyen okból a ruhája alapján nagyon nehéz körülmények között él. Ki tudja milyen okból próbál másokból talán egy kicsit hasznot húzni, vagy megélni? A zavartságot látom, az ünneprontót, a zavarkeltőt? Vagy látom azt, akit Isten akar, akivé válhat Isten kegyelme segítségével? Egy hete a -10-ben, szintén a buszmegállóban egy hajléktalan, kevés a hajléktalan Török Bálinton, de most már oda is jutott, egy hajléktalan buszjegyet kért tőlem, és gondolván, hogy ennél azért kicsit többre van szüksége, vettem neki egy kis vacsorát. Ugyanakkor rendkívül tehetetlennek éreztem magam. Ennek az embernek nem pusztán buszjegyre és vacsorára van szüksége, hanem meleg otthonra. Ki tudja, hogy hol töltötte az éjszakát? Ki tudja, hogy egyáltalán a következő éjszakát hol tölti? Mivel tud takarózni? Honnan kap legközelebb élelmet? Számíthat tőlem, vagy tőlünk hosszú távú segítségre? Számíthat arra, hogy Isten népe a mást tudja biztosítani, azt a mást, amire Isten elhívott bennünket? Mit látunk? A régi megromlott világot pusztán, vagy azt is látjuk, amivé lehet? Isten megújított teremtését, amivé válhat. Itt Gazdagréten is időnként megjelent egy-egy hajléktalan, vagy olyan háttérből érkezett ember, aki igazából nem a mi középosztályunkba tartozik. Idegenek, akik talán egy kicsit megijesztenek bennünket, ha rájuk nézünk, mit látunk. Az országot fenyegetik a migránsok. Mit látunk, hogyha rájuk nézünk, ha a hírekben róluk hallunk, mit hallunk és miket látunk, kiket látunk bennük? Vagy a saját házunk táján söpörve az elviselhetetlen házastárs, rokon, vagy a munkahelyi főnökkel találkozva mit és kit látunk? Amikor egyszer, bizonyára ismerős a történet, amikor egyszer Aquinói Tamás meglátogatta a pápát, aki éppen kedvenc időtöltésének hódolt, és a Vatikánnak a vagyonát számolgatta, a pápa megjegyezte neki, hogy látod, most már nem mondhatjuk el, hogy ezüstünk és aranyunk nincsen. Amire a szent tudós csak megjegyezte, de az sem, hogy kelj fel és járj. És nem ez az egyháznak, nekünk, keresztényeknek a gyengeségünk, vagy a gyengeségünknek az egyik fő oka, hogy Isten hatalmát és a Szentlélek ajándékait és erejét anyagi biztonságra, politikai összeköttetésekre és hatalomra cseréljük. És ennek lehet az egyik következménye, hogy rendbontóknak tekintjük a bénákat, a vakokat, a hajléktalanokat, a migránsokat, a megkötözötteket, akik talán éppen ránk várnak, és jobb esetben is még csak tehetetlenséget érzünk. Bizonyára többen olvastátok Victor Hugónak a Nyomorultak című könyvét. Ez azzal kezdődik, hogy bemutatja a püspököt, aki nagyon adakozó és a szegényekkel szolidáris életet él, és ezt meglátogatja a főszereplő Jean Valjean, aki 19 évnyi kényszermunka után, fegyencként töltött kényszermunka után a most frissen szabadult, és szembesül azzal, hogy a társadalom nem fogadja be. Mindenhol gyanakvással, előítélettel találkozik, ami nagyon megkeseríti és megkeményíti ezt az embert. És a püspök végre befogadja. Nála tölti az éjszakát, de éjszaka ellopja tőle az ezüst készletet. A csendőrök elfogják, és amikor szembesítik a csendőrök a püspökkel, a püspök azt mondja furcsa módon, hogy hát ő adta neki az ezüst készletet. És ezután olvassuk a következő jelenetet. A csendőrök elmentek. Jean Valjean olyan volt, mint akit ájulás környékez. A püspök odalépett hozzá, és halkan mondta. Ne felejtse, soha se felejtse el, hogy megígérte, ezt a pénzt arra fogja felhasználni, hogy becsületes ember legyen magából. Jean Valjean, aki nem emlékezett, hogy bármit is megígért volna, nem bírt megszólalni. A püspök erősen hangsúlyozva beszélt, ünnepélyesen folytatta. Testvérem, Jean Valjean, nem vagy többi a gonoszé, hanem a jóé. Megvásárolom tőled a lelkedet, elveszem a sötét gondolatoktól, a romlás szellemétől, és Istennek adom. Nem ez a feladatunk, kedves gyülekezet? Így tekinteni emberekre. Megvásárolni a lelküket, és ezzel a reménységgel, ezzel a hittel, ezzel a krisztusi lelkülettel tekinteni azokra, akikről esetleg az egész társadalom lemond. Csak a régit, a romlottat, a fenyegetőt, a változhatatlant látjuk, vagy látjuk azt is, akivé Isten kegyelméből ez a reménytelen és változhatatlan ember válhat. Harmadik szereplőnk maga a tömeg, és róla nem sokat szól az elbeszélés, de azt tudjuk, hogy Isten tettét és helyreállító kegyelmét látva a megváltást, amit a béna tapasztalt, dicsőítik Istent. Tehát ők is tanúi Isten dicsőítésének és Isten munkájának. És ezután az apostolok megragadják az alkalmat, és prédikálnak egyet ennek a tömegnek. És ezt így jegyzi fel Lukács. Izraelita férfiak, mit csodálkoztok ezen? Mit néztek úgy ránk, mintha saját erőnkkel vagy kegyességünkkel értük volna el, hogy ő járjon? Ábrahám, Izsák és Jákób istene, a mi atyáink istene, megdicsőítette fiát, Jézust, akik ti kiszolgáltattatok és megtagadtatok Pilátus színe előtt, pedig az úgy döntött, hogy elbocsátja őt. De ti a szentet, az igazat megtagadtátok, és azt kértétek, hogy egy gyilkos bocsásson szabadon a kedvetekért, az életfejedelmét pedig megöltétek. Isten azonban feltámasztotta őt a halálból, aminek mi tanúi vagyunk. Az ő nevébe vetett hitért erősítette meg az ő neve ezt az embert, akit itt láttok és ismertek, és a tőle való hit adta vissza neki a teljes egészségét mindnyájatok szeme láttára. Most már tudom, atyám fiai, hogy tudatlanságból cselekedtetek, mint előjáróitok is. De amit az Isten előre megmondott minden prófétája által, hogy messiása szenvedni fog, azt teljesítette be így. Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit messiásul rendelt nektek. Őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által. Maga Mózes mondta, Prófétát támaszt nektek, testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyat, mint én. Őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a prófétára, az ki kell írtani a nép közül. A próféták is Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz, és a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el szolgáját, aki megállt titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából. Tehát Isten messiását és prófétáját elutasítottátok, mondja Péter, és megöltétek őt, de ez tudatlanságból történt. Térjetek meg tehát. Kezdjetek új életet. Csatlakozzatok a messiáshoz. Igen, ám, de a hatóság is meghallja mindazt, ami történt, és ők már nem veszik ezt ilyen jó néven, és így olvassuk, hogyan értesül a hatóság Péter és János csodájáról. Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok. Bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. És másnap a kihallgatáson ezzel kezdik, milyen hatalommal, vagy kinek a nevében tettétek ezt? A hatóság nem volt szemtanúja a béna meggyógyításának, mégis nyilvánvalóan látja, hogy mi történt, akár hallásból, akár azáltal, hogy láthatja a meggyógyult embert. De hallják az evangéliumot, az apostolok bizonyságtételét is, tehát maga a hatóság is tanúvá válik azáltal, amit hallanak és látnak. De mint ilyenek, rossz tanúk. És ennek az oka, hogy felforgatóként tekintenek az apostolokra. Olyan felforgatóként tekintenek rájuk, akik felforgatják a rendet. Először is a vallási rendet. Hiszen az ima órából dicsőítés lesz. Ez mégsem járja. Mi történne, ha minden ima óra dicsőítésé válna? Ugye ez nem csak a mai református egyházban kérdés, hanem úgy tűnik, hogy már az első században is kérdés volt. Tehát innen is meríthetünk. Mindenképpen hallatlan. Másodszor pedig a társadalmi rendet is felforgatják. Ha mindenki meggyógyul, mi lesz a jeruzsálemi központi kórházzal, amelynek Kajafás veje az igazgatója? Mi lesz az egészségüggyel? Az orvosokkal, a nővérekkel, a műtősökkel? Mert mind munkanélküliek lesznek. Csak nem akarjuk ezt. Milyen bizonyítványt állít ez ki a kormányról? Gyógyítás világos, hogy meggondolatlanság. A messiási mozgalom pedig balgaság. Újra kell ezt gondolni, kedves testvérek. És végül, amit délelőtt kifelejtettem, de ez is ide tartozik, úgyhogy ti most előnyösebb helyzetben vagytok, mint a délelőtti gyülekezet. A politikai rendet is felforgatják ezek az apostolok, Jézusnak a követői. Tudjuk jól, hogy Jézus közvetlenül halála előtt megtisztította a templomot. És ez természetesen az egyházi vezetésre nézve, a főpapokra nézve, óriási és nagyon éles kritika volt, mert ezzel azt mondta Jézus, hogy így nem folytatódhat az Isten tisztelet. Egyébként ezzel a korabeli elvárásokat teljesítette, de hogyha egy ilyen messiást hirdetnek ezek az emberek, Péter és János, akkor ez veszélyezteti a főpapoknak a hatalmát. És mindenek az alapja, hogy ezek az emberek, az első keresztények a feltámadást hirdetik. Most a feltámadás az első században egy rendkívül radikális teológiai, társadalmi és politikai eszme volt. Ha ma kell valamihez hasonlítani, hogy itt Magyarországon maradjunk, ez körülbelül olyasmi, mint amikor 1957-ben valaki teleszórta a budapesti utcákat a szórólappal ezzel a felirattal, hogy MUK, márciusban újra kezdjük, az 56-os forradalom után. Körülbelül ilyen felforgató eszme volt a feltámadás, mert ezzel aki vallotta, azt mondta, hogy Izrael újra feltámad, helyreáll, lerázza a római hatalmat, a római elnyomást, és megszabadul mindattól az elnyomástól és igazságtalanságtól a messiás uralma alatt, amely jelenleg fogságban tartja. És természetesen az arisztokrácia vezetői, a szadduceusok ezt nem akarták, a népnek a vezetői. Ezért tagadták a feltámadást. Okkal tagadták. Féltek a feltámadástól és minden következményétől, és ezek a galileaiak azt tanítják, hogy a feltámadás megtörtént. Izrael helyreállt. A nemrég kivégzett názáreti Jézus által, aki nem maradt a halálban, hanem feltámadt. És ez hallatlan természetesen. És ezek után a nagy tanácsnak a mérlegelése után ismét az apostoloké a szó. És Péter ismét szóvivőként így beszél a nagy tanácshoz. Népünk vezetői, Izrael vénei, ha minket ma egy beteg emberen gyakorolt jótett felől vallattok, hogy mitől gyógyult meg, vegyétek tudomásul valamennyien. Izrael egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból, ő általa áll ez előttetek egészségben. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, építők, megvetettetek. És később még ezt hozzáteszi, igaz dolog-e az Isten szemében, hogy inkább rátok hallgassunk, mint Istenre. Ítéljétek meg magatok, mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. A tanítványokat nem lehet elhallgattatni, de nem apologetikai érvek sokaságát kezdik el sorolni, amelyek bizonyítják a feltámadás szükségszerűségét. Ezekre is szükség van. Hanem egészen egyszerűen tanúskodnak. És a tanúskodásukkal Jézus hű tanítványainak bizonyulnak. Emlékezzünk megint csak vissza, hogy Jézus mivel búcsúzott el tőlük. Amikor a tanítványok megkérdezik, hogy hát nem most állított helyre Izraelt, akkor Jézus csak annyit mond nekik, hogy nem a ti dolgotok tudni ezekről az időkről, amiket az Atya maga hatalmába helyezett. De ti erőt kaptok a Szentlélektől, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, Samáriában, Judeában és a föld végső határáig. Ennek vagyunk itt most a tanúi. A tanítványok erőt kaptak, a Szentlélek erejével meggyógyítottak egy embert, és ezzel világosan tanúskodnak amellett, hogy a messiási kor elkezdődött, amikor a bénák ugrálnak, és örömükben újonganak. És tanúskodnak is erről a korról. Tanúskodnak a messiásról. Nem tehetjük, hogy nem beszélünk arról, amit láttunk és hallottunk. És ez a tanúskodás többrétű. Először is ítéletet hirdet. Ítéletet hirdet a régi világ, a régi hatalom képviselői felett, akiket Isten megítélt, akik feltartóztatják Isten igazságát, akadályozzák az evangéliumot, és akadályozzák, hogy ez az új teremtés itt meggyökerezzem, és szárba szökkenjem. Mert ahelyett, hogy hatóság is együtt újongana a meggyógyított bénával, ehelyett számon kérik az apostolokat, hogy hát mégis hogy tehettek ilyet. És az apostolok még csak nem is tompítanak a korrupt egyházvezetés elleni kritika élén. Másodszor, amiről már szintén volt szó, a halálból való feltámadást hirdetik, azaz a megváltást, az új életet, amely a megfeszített és feltámadt názáreti Jézus által van. Mindezt igen bátran és egyenesen, ezt mondják, hogy ti építők megvetettétek azt, amit Isten így rendelt. És ezek az építők ismét elutasítják ezt. És ahogy láthattuk szintén, ez az üzenet nem a levegőben lóg, hanem jelek és csodák előzik meg és követik. A szabadító Isten tettei bizonyságai annak, hogy az apostolok nem légből kapott dolgokat állítanak. De miután elengedik őket, az apostolok rádöbbennek arra is, hogy nem elég az, amit ők láttak, és ahogy látták, Istennek is látnia kell, ami történt. És együtt imádkoznak a többi apostollal és a többi Jézus hívővel együtt, először a második Zsoltár szavaival, majd pedig a saját szavaikkal eképpen. Most pedig, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Te pedig nyújts ki a kezedet gyógyításra, hogy a jelek és csodák, hogy jelek és csodák történjenek a te szent szolgád Jézus neve által. Apostolokat nem lehet eltántorítani attól, hogy tanúskodjanak Jézus nevéről. Kedves testvérek, Martin Luther King nem azért tűzte a zászlajára a társadalmi igazságosságot, hogy elégtételt vegyen a saját közössége történelmi sérelmeiért. Nem csak a régit látta, hanem Isten új teremtését is, ami eljött közénk, és ami beteljesedésre vár. És ő ezen is munkálkodott. És álma átformálta Amerikát. Az az Amerika, amelyik 50 évvel ezelőtt volt, már nem az az Amerika, mint amelyik most van. Nem tökéletes, és megvannak azok az erők, amelyek nem akarják az igazságosságot és Istennek az új teremtését, ezek továbbra is dolgoznak, de Martin Luther King felismerte, hogy Krisztus követeként és szolgájaként mi a feladata, miről kell tanúskodnia. És ezzel gyakorlatilag nem tett mást, mint az apostolokat követte. Az apostoloknak is megvolt az álmuk, ők nem így hívták ezt, nem álomról beszéltek, hanem a messiás uralmáról, Jézus uralmáról, és ők többet láttak az elkeserítő valóságnál. Nem csak a bénákat, a vakokat, a bűnösöket, a betegeket látták, hanem látták azt is, hogy mivé válhatnak ezek az emberek. Látták azt, hogy Isten kegyelmének és új teremtésének új korszaka, a messiás korszaka mit hívott életre. És hogy ezek az emberek is ennek az új teremtésnek a tanúi lehetnek. Ennek fényében éltek, és így töltötték be küldetésüket. Mert látták azt, ami a szemeink számára nem látható, de a hit szemei számára igen. Te mit látsz?
Imádkozzunk! Jézus, te, aki az út, az igazság és az élet vagy, azért kiáltunk most hozzád, hogy nyisd fel a mi szemeinket, mert vakok vagyunk. Gyógyítsd meg a mi bénasságunkat, nyisd meg a süket füleinket, lágyítsd meg a kő szívünket, és add, hogy a te szereteted és az evangélium formáján át bennünket, hogy észrevehessük a rászorulót, hogy kinyissuk a szánkat, ha igazságtalanságot látunk, hogy felemeljük azokat, akiket mindenki eldob magától. Urunk, kérünk, hogy hadd legyen a hitünk élő, és hadd mutatkozzon meg ez cselekedetekben is. Látod, Urunk, azt a tehetetlenséget, ami sokszor bennünk van, látod akár az ellenállást és mindent, amivel küzdünk, és mégis hisszük és valljuk, hogy te valóságos vagy, hogy élsz, hogy a feltámadás valóság és igazság a számunkra. Formáld át az életünket ebben az igazságban. Imádkozunk a gyülekezetünkért is, hogy úgy tudjunk élni és létezni ebben a világban, a környezetünkben, hogy meg tudjuk élni az evangéliumot minél többféle formában. Könyörgünk azokért, Urunk, most közöttünk, akik bármilyen szükséget szenvednek. Könyörgünk a gyászoló testvéreinkért. Könyörgünk azokért, akiket félelmek gyötörnek, vagy bizonytalanság veszi őket körül. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik nem látják a jövőjüket, az utat. Urunk, könyörülj rajtunk, és könyörülj Gazdagrétem, ezen a részén Budapestnek, ahol élünk. Kiáltunk, Urunk, a városunkért, kiáltunk a nemzetünkért, emelj fel bennünket, Urunk. Köszönjük, hogy Te vagy az Úr. A Te igazságod, a Te hatalmad, hadd legyen egyre nyilvánvalóbbá, Urunk, ebben a városban és ebben az országban és az egész világon. Szeretnénk látni a Te nagy dolgaidat, és kérünk, hogy nyisd fel erre a szemünket. Maradj velünk, kérünk, és hallgass meg, amikor azokkal a szavakkal imádkozunk, amelyre Jézus tanított minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.